Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
A Demokrácia most mai műsorában a szokásos házigazdáksain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és mai vendégünk Udvarhely Tessa, a téma pedig a közelmúltban lezajlott érdekes konferencia, közös hatalmunk címmel, a Közéletiskolája és a CEU szervezett egy nagyon izgalmas konferenciát. Erről, ennek a hátteréről, egy kicsit az eredményeiről, és majd talán még előzményeiről is terveznénk, hogy beszélünk, úgyhogy sziasztok! Mi az, amit elsőként érdemes elmondani, tesz a ti tervezetetekkel kapcsolatosan, hogy merült fel, hogy legyen egy ilyen, ráadásul nemzetközi konferencia? Tehát mi volt a hátteretek, amikor nekifogtatok?
Ennek a nagyon közvetlen előzménye az, hogy ez most már a harmadik ilyen konferenciánk, csak az első kettőt azt közös városunknak hívták. Az első közös városunk konferencia 2019-ben volt, tavasszal, tehát még az önkormányzati választások előtt. Aztán a második az ugye a COVID kihagyása miatt talán 2021-ben vagy 2022-ben, most nem emlékszem, tehát hogy online, amikor még online vártuk, hogy egyszer majd meg tudjuk a másodikat szervezni személyesen, de aztán megcsináltuk online, és akkor most végre meg tudtuk a harmadikat is szervezni, ezt most már személyesen, és ezt átneveztük közös hatalmunkra, mert az előző kettő az tényleg inkább a városra, meg a városi szerveződés, városi önkormányzás, ilyesmikre koncentrált, és akkor ezt egy picit most itt emeltük a tétet azzal, hogy átneveztük közös hatalmunknak, hogy azért itt most már többről van szó, mint a városokról, meg szélesebben tekintünk ki arra, hogy hogyan lehet demokratikus társadalmakat, hát Magyarország esetében azt mondanám, hogy újra felépíteni.
Az előző kettő is nemzetközi volt, tehát nem pusztán csak a hazai szereplőket,
igen,
a rendszeri szereplőket hívtátok.
Igen, igen, mert ugye ennek a még régebbi, tehát az inspirációját, azt egyébként a barcelonai Fearless Cities Conference adta, ami ugye városok félelem nélkül, ugye ezt így szoktam fordítani, amit az ottani municipalista mozgalom szervezett, miután Ada Colaut megválasztották polgármesternek, és akkor ott volt egy ilyen, nekem egy ilyen fontos élményem, amikor ilyen progresszív aktivisták, politikusok, már önkormányzatban lévő emberek, meg sima állampolgárok összejöttek, és azon gondolkoztak, hogy hogyan lehet másfajta városokat építeni, és akkor ennek az inspirációjából indult el a közös városunk, és aztán magunkévá tettük, szóval, hogy most már nem kapcsolódik ilyen szempontból ehhez, de az inspirációt az ez adta, és emiatt van egy ilyen nemzetközi vonulata, hogy mindig elhívunk azért olyan embereket, akik olyan országokban dolgoznak, amik hasonlóak, mint Magyarország, vagy azt gondoljuk, hogy sokat tudunk tőlük tanulni.
Mondtad a hasonlóságot, de ugyanakkor azt látom a programban, hogy egy kerekasztalban orosz résztvevő is, és lehet, hogy rosszul értelmezem, de talán amerikai résztvevő is van. Tehát, hogy mennyire egyetemleges ez a problémakör, amiről itt beszélgettek.
Hát ugye pont ez az a kerekasztal, ami a hogyan történnek a rendszerváltások, vagy mi a civil szerveződés szerep a rendszerváltásokban, és pont egyébként a résztvevők is először megkérdezték, hogy mi a fene köze van Magyarországnak, Arizona államnak és Oroszországnak, és azért alapvetően az, hogy mind a három helyen autoriter rezsimek próbáltak, vagy próbálnak hatalomra jutni, vagy sikerült is nekik, tehát hogy Arizona állam egy nagyon radikálisan konzervatív állam volt elég sokáig, elég sok elnyomó és mindenféle a Magyarországhoz hasonló rendelkezéssel. Ugye az Egyesült Államokban az államoknak a hatalma sokkal nagyobb, mint mondjuk itt a megyéké, tehát hogy kb. Ilyen saját országokat működtetnek egy ilyen szövetségrendszeren belül, és aztán ott egyébként sikerült átfordítani ebből a nagyon konzervatív államból egy sokkal progresszívebb politikai vezetésé, szóval, hogy ott választásokon keresztül sikerült hát nagyon széles értelemben rendszerváltást elérniük, és akkor emiatt volt érdekes, hogy ugye Oroszországban meg hát ott nagyon durván elnyomó rezsim van, Magyarországon meg más kelet-európai országokban pedig, tehát nyilván azt most látjuk, hogy mi történik, szóval az minden kerekasztalban volt mindig magyar vonatkozás, tehát hogy ez nem egy olyan konferencia, ahol valami másról beszélgetünk, hanem amikor valami másról beszélgetünk, akkor is azért beszélgetünk másról, hogy megértsük, hogy itthon mi történik.
És hogyha már említetted, a kelet-európai országok többi példája is szóba került, bárha nem mindig volt éppen illetékes, de a rendszerváltás ezt a blokkot nagyjából egy-másfél év alatt egy időszakban érintette. Szóval kiléptetek-e a többiek példáira?
Igen, és ráadásul egyébként, amikor itt ezen a kerekasztalon a kelet-európai országok ilyen rendszerváltós tapasztalatairól beszéltünk, az nem is azokról, tehát nem is feltétlenül csak a 89-90-esekről, hanem ezek az ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, tehát Szerbia, Ukrajna, ezek az országok, ahol kicsit később történtek különböző ilyen autoriter rezsimeknek a megbuktatása. Minket mindig abból a szempontból érdekeltek ezek, hogy milyen szerepet játszottak az alulról jövő mozgalmak abban, hogy egy elnyomó rezsim megbukjon, és aztán utána valamilyen másik rezsim jön, ami azért sajnos nem mindenhol eredményez egyébként demokratikus változást, de hogy mondjam, itt most az érdekelt minket, hogy az elnyomó rezsimeknek a leváltásában vagy megszüntetésében milyen jó példák vannak, vagy éppen rossz példák, mint hogy elbukott próbálkozások.
Hát illetve talán érdekes lehet, hogy a váltás utáni időszakban mi történik, mert a váltás pillanata soha nem egy pillanat, hanem nyilvánvalóan megelőzi egy jó pár hónap, vagy egy jó pár év. De mi volt az, ami esetleg így összefoglalható, hogy voltak egy csomósodási pontok a különböző országokban, amelyeket érdemes megragadni?
Igen, tehát itt a kerekasztalon a váltás utáni dolgokkal kevesebbet foglalkoztunk. Itt ugye tényleg az volt a kérdés, hogy hogyan történik a rendszerváltás, tehát hogy mi annak a mechanizmusa, hogy egy beállt rezsim valamilyen módon megváltozik. És mi tulajdonképpen azt kerestük, hogy azért a legtöbb helyen az a példa, de egyébként a kerekasztal résztvevő is azt látták, hogy nagyon sokszor ezek, mondjuk, hogyha egy, tehát hogy van egy mondjuk állampárt, vagy valamilyen ilyen nagyon beállt elnyomó politikai rendszer, akkor annak sokszor ugye az egyik mellékterméke, vagy akár mondhatjuk, hogy szándékos, nem tudom, kreálmánya, hogy egy nagyon hiteltelen, gyenge ellenzék áll vele szemben, ami nagyon fragmentált, nagyon sokfélét akar, nem emelkednek ki igazán olyan személyiségek, akik ez az emberek kapcsolódni tudnak, és hogy tulajdonképpen arra a kérdésre keresztük a választ, hogy ha, hipotetikusan, ilyen a helyzet egy országban, mert lehet, hogy Magyarországon is hasonló ehhez, akkor mi az az elem, ami esetleg segít abban, hogy megváltoztassa ezt a helyzetet, és akkor mi azt láttuk ilyen történeti tanulmányokból, egyébként erről elsősorban Sebály Bernadett beszélt ezen a kerekasztal beszélgetésen, hogy azt láttuk, vagy látták, vagy találták azok, akik ezeket vizsgálták, hogy azért mindenhol az látszott, hogy az alulról jövő mozgalmak, civil szervezetek tulajdonképpen kicsit ezt az űrt tudták betölteni, hogy a nem annyira jól szervezett, gyenge, bizonytalan, nem magabiztos ellenzék, és a mondjuk, hogy változást akaró emberek közötti ilyen kovász anyag az a mozgalmak tudnak lenni, vagy ilyen híd, inkább azt mondom, akik be tudják azt az űrt tölteni, mondjuk az emberek elhiggyék, hogy lehet még változás, meg tudják őket mozgósítani, esetleg tudnak segíteni a változást akaró erőknek azzal, hogy tömegbázist építenek, hogy hitelességet segítenek újra fölépíteni, tehát hogy mi biztos, hogy vannak más dolgok is, tehát máshogy is lehet magyarázni ezeket a rendszerváltásokat, de minket az érdekelt, hogy ez a civil, tehát hogy a civil szférának mi tud lenni ebben a szerepe, és ugye ez kapcsolódik ahhoz, ami régen, nagyon régóta vitt ilyen napirendünkhöz, hogy mi nem gondoljuk, hogy a civil szervezeteknek távol kell magukat tartani a politizálástól, abban az értelemben, hogy a közélettől, meg a hatalomnak a befolyásolásától, vagy a hatalomnak a nem csak ellenőrzésétől, hanem akár megváltoztatásától, hogyha mondjuk az népellenes, vagy ilyesmi.
Ennek a fordítottját hadd kérdezem meg, bocsánat, hogy volt nagy félelem a 89-es rendszerváltás körül, 90-es rendszerváltás körül Magyarországon, és talán tapasztalatok is, hogy a rendszerváltás, mivel űr volt ott, hirtelen beszippantotta a legaktívabb civil szervezőket, vagy szerveződéseket, de embereket is főleg, akik valójában hirtelen egyrészt kiürültek a civil szervezetek sokfele, merült ez föl, de aztán volt erre tapasztalatunk is, és ezek az emberek töltötték föl személyékkel az új politikai szisztémát, vagy az új politikai szerkezeteket. Ez nem tudom, hogy került-e egyáltalán szóba, ezt te így látod-e, de hogy ez mennyire, szóval mi lehet itt veszélye ez, hogy teljesen előről kell a civileknek újra szerveződnie, hogyha egy ilyen váltás van?
Szerintem ez veszély, és főleg akkor veszély, hogyha valójában egy nem túl erős civil szférával indulunk. Mert egyébként, hogyha egy olyan civil szférával indulunk, ami képes egyébként mondjuk jó közszolgákat produkálni, meg jó politikusokat produkálni, de emellett maradnak még ugyanúgy aktivisták, meg szervező emberek, akkor tulajdonképpen tök jó, mert olyan emberek kerülnek a hatalom közelébe, akik, nem tudom, haladó dolgokat akarnak, meg még van lelkesedésük ahhoz, hogy változtassanak, de hogyha onnan indulunk, hogy már a civil szféra is elég gyenge, vékony, éppen hogy csak be tudja ezt a hídszerepet tölteni, és akkor abból még kiszedjük azt a pár aktív embert, akkor az abszolút lehet nagyon negatív hatással arra, hogy aztán a bárki is, ugye bárki is kerül hatalomba, az ellen ugyanúgy szerveződni kell, hiszen ez a lényeg a demokráciának, hogy akkor marad meg, hogyha mindig mindenki a saját érdekeiért szerveződik. Szóval nem az van, hogy akkor jól bekerül valaki hatalomba, és akkor onnantól szuper a világ, hanem hogyha megmaradnak ugyanúgy az érdekvédő, meg aktivista szervezetek. Szóval szerintem ez azon múlik, hogy a civil szféra kiinduló pontja milyen, és hogyha egy gyengével indulunk, akkor az biztos, hogy nagyon ki fogja üresíteni, hogyha ők véletlenül bekerülnek a hatalomba, vagy a hatalom közelébe, és szerintem ez egy abszolút valós veszély. Hát azért sok szempontból a zöld mozgalomnak ez a története Magyarországon az LMP-vel, ami egyébként egy sikersztori abban az értelemben, hogy a zöld mozgalom, egy progresszív mozgalom ki tudott termelni magának egy politikai pártot, ez tök jó, tehát hogy parlamenti képviseletet tudott szerezni, de ez nagyon hosszú évekre le is gyengítette a mozgalmat, és hogy most már azért visszaépítették magukat, de azért ez évekig én azt gondolom, hogy űrt hagyott, és az egy kínlódás volt a zöld szervezeteknek, hogy az őket elhagyó jó, tehetséges emberek helyére új vezetőket neveljenek ki.
Itt abban a szekcióban, vagy beszélgetésben, ami pont a tömegbázisépítést firtatta, két olyan szereplő is bejön, ami nem klasszikusan civil, az egyik az oktatásügy, és hát a tanítani mozgalom, de hogy végül is ugye a tanárok alapvetően nem egy civil szervezet jelleget öltik így maguktól, a másik pedig egy egyházi személyiség, tehát hogy vannak-e olyan hálózatok, amik így ki tudják egészíteni ezek szerint a civil szervezeteket.
Igen, bár ugye itt pont a, tehát ugye az a, nem tudom, az íve a konferenciának az volt, hogy akkor hogyan történik a rendszerváltás, oké, akkor kvázi felismertük mi a tanulmányaink során, hogy a rendszerváltáshoz kellenek a mozgalmak, tehát ez nem megy csak politikai, ilyen teljesen ilyen tisztán politikai szinten, hanem ehhez kell tömeges szerveződés, és akkor a következő beszélgetés meg arról szólt, hogy oké, de hogyha most felismertük, hogy kell tömeges szerveződés, akkor hogy jön létre ez a tömeges szerveződés? Szóval ilyen szempontból nem feltétlenül azt néztük, hogy az oktatási rendszer hogyan csinál tömeges szerveződést, hanem hogy ma mondjuk az oktatási mozgalmak, vagy az oktatás reformjáért dolgozó mozgalmak, az szerintünk egy jó példa arra, ahogyan különböző érdekcsoportok összeállnak, szülők, tanárok, diákok, és hogy ezt próbáltuk megnézni, hogy vajon ez most van-e olyan állapotban ez a mozgalom, vagy jó példa-e arra, hogy az egy fantasztikus dolog, hogy összetudtak állni ezek az amúgy a mindennapi életben sokszor érdekellentétben lévő csoportok, de itt egy mozgalmi cél érdekében el tudtak kezdeni szerezni, hogy vajon ez olyan-e, ami olyan tömegessé tud válni, hogy mondjuk tud szerepe lenni, ha nem is rendszerváltásban, de mondjuk nagy társadalmi változások elérésében, és akkor ugyanígy ez az úgynevezett hitalapú közösségszervezés, ami bejön, Amerikában ez egy nagyon, hogy mondjam, elterjedt, vagy legalábbis bevett műfaj, hogy ilyen vallási közösségek tulajdonképpen közösségszervező munkát végeznek, ami kifejezetten nem azt jelenti, hogy evangelizálnak, tehát hogy nem embereket megtérítenek, hanem hogy a vallási közösségekből indulnak ki ilyen aktivista
helyi ügyeknek, projektek. Helyi ügyeknek a megoldása.
Abszolút, és hogy ők az, és hogy nem tudom, ateisták is ugyanúgy része tud ennek lenni, mert valójában a közösség, tehát hogy ott éppen a hit körül szerveződő emberek kezdenek el közügyekkel foglalkozni, akik aztán tömegbázist építenek, hogy a nekik fontos témákat át tudják nyomni a rendszeren. Szóval itt inkább ebből a szempontból néztük.
6 vagy 7 szekciónak látom a címét. Ezeket úgyse tudjuk mindegyiket megfelelő mélységben átbeszélni, de ne csak felsoroljuk ezeket, hanem egy kicsit, hogy mire jutottatok például az első két kérdésben a rendszerváltás ügyében, bár arról már valamint beszéltünk, de az országos hálózatnak az építése, vagy egyáltalán ha ez a közös hatalom, ami a közösség és a politikai viszonyát jelenti, hogy ez hogyan áll másút, illetve hogy mire jutottatok, hogy mit tudunk tenni, hiszen azért magyarországi szervezésnél nyilván elsősorban a hazai viszonyoknak a megértésére és megváltoztatására fókuszált, gondolom, a konferencia.
Igen, és akkor ugye azért most megyünk egy kicsit ilyen logikai sorban a konferencián, hiszen nem baj, mert így szándékosan így építettük föl, hogy akkor miután beszéltünk arról, hogy tömegbázist építő mozgalmakra van szükség, tehát hogy nem elég sajnos egyébként, azt kell mondjam, sajnos nem elég a kis helyi szerveződés, meg a lakókörnyezetemben kicsit megváltoztatott dolgokat. Szuper, tehát hogy szükséges, de nem elégséges, tehát hogy az nagyon jó, hogy ilyenek
egyáltalán
vannak.
Egyáltalán kihagyható a helyi szint ilyen?
Igen, nem, egyáltalán nem hagyható ki, de ugye valahogy a léptékugrást azt meg kell tenni. Szóval, és szerintem ez egy óriási kihívás a magyar civil szervezeteknek, mozgalmaknak. Tehát a léptékugrás az valahogy nem megy. Tehát, hogy nagyon sokan ragadnak meg az apró helyi szinten, ami tök jó, de akkor nem is tudnak már települési szintre lépni se, és aztán a településiből országos szintre, és egyébként ez nem csak abból a szemmondó probléma, hogy most egy milyen elnyomó politikai rendszerben élünk, hanem általában probléma, tehát hogy minden demokrácia akkor erős, hogyha civil szervezetek képesek léptéket ugrani, tehát hogy nagyon sok embert képviselni, vagy nagyon sok embert megmozgatni, és akkor ugye a következő, ez a közösség és politika, ez meg még egy ugrás, ugye ott arról beszélünk, hogy az csodálatos, hogyha csodálatos lenne, vagy csodálatos, amikor vannak országos, tömeges, tömegeket megmozgató, tömeges bázisra rendelkező szervezetek, de kellenek olyan civil szervezetek is, akik nem félnek a politikától, tehát akik, és akkor ezt a konferencián ott a kerekasztal beszélgetők, ezt úgy hívták, hogy ebbe az ilyen szürke zónába, vagy nem tudom, antropológusként azt mondom, hogy az ilyen liminális zónába lévő szervezetek, amik civil szervezetek, nem pártok, tehát nem, ők maguk nem akarnak hatalmat megszerezni, viszont belépnek a politikai szférába, és ott a politikai szférában most olyan tesznek, vesznek, tehát hogy...
Nyomást gyakorolnak.
Így nyomást gyakorolnak, de például, vagy mint az Ahang, ami ugye nem egy politikai szervezet, de mondjuk az előválasztást lemenedzselték, mert azt gondolták, ami egy nagyon politikai tevékenység, mert azt gondolták, hogy ettől demokratikusabb lesz a magyar politikai rendszer, vagy mondjuk a Szikra, ami most egy mozgalom, de állít jelölteket, és nem... ők ebben a pillanatban nem gondolják, hogy meg fogják szerezni a hatalmat abban az értelemben, hogy ők maguk kormányt állítanak, vagy ilyesmi, de hogy tulajdonképpen hétköznapi emberek aktivistává válnak, és aztán elindulnak képviselőnek, és próbálnak értékeket képviselni. Tehát, hogy ezeket a szürke zónás szervezeteket néztük meg, akik egyébként civilek abban az értelemben, hogy nem kötődnek egy-egy párthoz, de azért a politikai tevékenységben részt vesznek valamilyen formában, és hogy nekünk az a, nem tudom, felvetésünk, hogy nem csak tömeges szerveződésekre, hanem ilyen szürke zónás szervezetekre is szükség van, akik összekötik a civil meg a politikai világot, be is lépnek egyikbe másikba, mind a kettőben vannak lábaik, meg kritikusak eléggé a hatalommal, meg a politikával, de nem annyira kritikusak, hogy elszaladjanak előle, hogyha szembe jön, vagy beszélgetni kell velük, vagy ott köztük kell mozogni.
És akkor amiről még nem beszéltünk, a programotokban pedig erős vonal az az önkormányzatiság, ami valahol a helyi szint, de... valahol elszigetelt is, de azért nem, és azért ha Budapestről beszélünk, akkor az a helyi szint az nem egy olyan kis szint, hogy milyen szerepet találtatok az önkormányzatoknak ebben a viszonylatban, itt a civilekkel való együttműködés, vagy az önálló hatalmi pozíció, mi volt a fontos?
Igen, tehát azért nem akartuk kihagyni az önkormányzati szintet, ugye korábban a Közös Városunk konferenciánál ez volt mindig a fókuszban, és ugye tulajdonképpen meg is történt 2019-ben az, hogy sok önkormányzatban azért progresszívabb erők jutottak hatalomra, tehát hogy ez ebbe az értelemben, nem tudom, egy siker, de azért ez is van, hogy amit mondasz, hogy ezek elszigeteltek, tehát hogy Magyarországon iszonyúan kétpólusú ugye a világ, hogy a kormány tök mást akar, mint nagyon sok önkormányzat, és ez egyébként káros az embereknek, hogy különböző irányba mennek, meg egymás ízélgetésével vannak elfoglalva, vagy hát főleg a kormány az önkormányzatok ízélgetésével. Na mindegy, de hogy igen, de ettől még azért a, tehát az önkormányzat, meg az önkormányzás, az egy iszonyú fontos terepe a társadalmi változásnak. Nagyon közel van az emberekhez, pontosan érti egy önkormányzat, hogy mi a probléma. Az embereknek is sokkal könnyebb nyomást gyakorolni egy önkormányzatra, mert sokkal közelebb van, a politikusok sokkal érzékenyebbek arra, hogy az emberek mit szeretnének. És mondjuk ma Magyarországon azért a nem tudom, haladó értékeket, azok alapvetően, ha még van olyan politikai szint, ahol ezeket így megtestesítik, azért azok inkább az önkormányzatok. Úgyhogy ezért két olyan beszélgetésünk is volt, ahol önkormányzatokból hívtunk meg embereket, hogy na akkor most mi a helyzet, tehát hogy lehet-e még önkormányzatokban valamit csinálni, és akkor ebből az egyik az a főpolgármesterrel volt egy beszélgetés, ahol civil szervezetek beszélgettek a főpolgármesterrel, kicsit tetemre hívták, kicsit beszélgettek, kicsit kritizálták, kicsit dicsérték, hát nyilván attól függ, hogy melyik területen ki mennyire van megelégedve, meg elhívtuk azokat az embereket, akik egyébként mind a három tehát mind a két korábbi konferencián is ott voltak, szóval az ő életüket tulajdonképpen követjük, ugye a józsefvárosi polgármester, a miskolci alpolgármester és a főpolgármesternek a szociálpolitikai, lakáspolitikai tanácsadó, ők már ők minden konferenciánkon voltak, szóval ez kicsit az ő élettörténetük így ebben a ciklusban, hogy az meg ugye nem a főpolgármesteri szint, hanem az egyen lejjebbi szint, most abban az értelemben, hogy kisebb települések. És akkor őket is arról kérdeztük, hogy na, milyen a mozgástér, van-e még ezt értelmet csinálni, 4 éve hatalomban vagytok, mit gondoltok, hogy így lehet-e önkormányzati szinten elérni dolgokat. És hát nyilván egyébként ez, hogy mondjam, hát én egy, ezt tudjátok, azért már sokszor csináltatok valami interjút, tehát én egy rendkívül optimista ember vagyok, én még a legrosszabb helyzetben is azt gondolom, hogy még mindig érdemes küzdeni, meg csinálni, és azért ők is ilyenek, de azért egy elég nagyfokú szomorúságot és elkeseredettséget éreztem, hogy 19-ben ezek az emberek bejöttek az önkormányzatokba, és azt gondolták, hogy végre lehet valamit csinálni a közjóért, és azért most azt látják, hogy nagyon meg van kötve a kezük, nagyon sokat kínlódnak, nagyon sokat bántják őket, nagyon sokszor igazságtalanul, de azért, hogy mondjam, az elszántság az még mindig ott van, csak úgy, azért érezhető az elfáradás, és hát nyilván ez az ereje egy ilyen autoriter rezsimnek, hogy az embereket így ledarálja, tehát hogy nagyon kevés a sikerélmény, vagy nagyon nehéz, szerintem egyébként tök sok lehetne a sikerélményük, de én azt érzékeltem, hogy nagyon nehéz már így megélniük a sikereiket. A főpolgármesternek is, meg ezeknek a polgármesternek, alpolgármesternek, tehát valahogy mindenkiből úgy nehéz volt kipiszkálni, hogy de egyébként csináltál tök jó dolgokat, nem? Ja, persze, igen, igen, de nagyon sok a rossz dolog, szóval, hogy így kicsit így beette a fejünkbe, fejünkbe magát a rendszer azzal, hogy így már mi se vesszük észre szerintem, amikor eredmények vannak, meg amikor valaki így egyről a kettőre lép.
Mondtad, hogy te egy optimista típus vagy, és ezt erősítem, én is meg tudom erősíteni, de azt akkor ennek kapcsán kérdezem meg, hogy került-e szóba egyáltalán a híd esélye, hogy ebben a rendkívül polarizálódott most főként a magyar viszonyokat, mert nem ismerem még a kelet-európait se ilyen tekintetben, hogy ennyire szétszakadt a társadalom, hogy átjárások megtörténnek-e, van ennek valamilyen eljárása, hiszen legalább helyi szinten borzalmas, ha egy település büntetést kap ezért, vagy egy település csak azért látszólag magasban menetelés közben meg lufi van alatta. Tehát, hogy volt-e erről szó, hogy hogyan lehet párbeszédet találni a másik félet, legalább elemi szinten, vagy legalább konkrét ügyek kapcsán. Tehát egyáltalán ez tematikának része volt-e?
Érdekes, hogy ezt felhozod, és egyébként ez lehet, hogy már a mi mentális állapotunkat is tükrözi, hogy nem csináltunk ilyen kerekasztalt, ami a párbeszédről szólna. Mert ez nem kifejezetten szól, azért inkább a küzdelem volt itt a tematika, és nem feltétlenül a békés párbeszéd, mert azért az a civil szervezeteknek, az általános, meg az érdekvédelmi szervezeteknek azért elképesztő általános tapasztalata, hogy azért tulajdonképpen egy pár éve megszűnt a párbeszéd, mondjuk a hatalomban lévők és az érdekvédők között. Szóval, hogy igazándiból, és azért erről viszont volt szó, hogy azért nem tudom, 5-6-7 évvel ezelőtt még volt olyan, hogy szervezetek tehát, hogy ha küzdöttek, meg elég aláírás gyűjtöttek, meg elég hangosak voltak, azért csak leült velük mondjuk a kormány képviselője, vagy nem tudom, minisztériumi szinten, és azért most már ez egyre kevésbé, vagy ha le is ülnek velük, akkor nagyon kevéssé van. Tehát, hogy a párbeszédnek a másik oldala az, mintha már kicsit eltűnt volna. Szóval, hogy ebben sajnos inkább ilyen kontextusban merült fel a párbeszéd, nem feltétlenül olyan kontextusban, hogy lehetne még nekünk még valamit csinálni, hogy még több párbeszéd legyen.
Nincsenek-e olyan szereplők, vagy olyan kis csatornák, amelyeket olyan valakik mozgatnak, akik még itt is, ott is elfogadhatók. Szóval nagyon, nagyon rossz azzal szembenézni, hogy ez a mozgalom, amiről most beszélünk, ez az országnak csak az egyik felével van kapcsolatba, a másik felét elzárják tőle, vagy önmagukat elzárják az emberek. Ezt én baromi nehezen élem meg, de most nem is én róla van szó. Hogy hogyan lehetne a másik féllel legalább helyi szinten, vagy konkrét ügyek kapcsán ezért érdekel a közösség.
Igen, területe. Szerintem erre inkább egyébként ilyen szempontból az amerikai előadók adtak jobban választ, mert ugye ott azért pont emiatt a két pólusú választási rendszer miatt, ami ott az Egyesült Államokban van, tehát hogy vagy demokrata, vagy republikánus, szóval ott a ketté választottság az ilyen, nem tudom, 200 éve beállt a rendszerbe, hogy két csapat van, vagy ide tartozol, vagy oda tartozol, vagy nem szavazol, és ezért ők, tehát hogy nekik erre sokkal inkább egyébként szerintem helyesen ilyen közösségszervezős válaszaik vannak, hogy valójában, amikor te embereket szervezel egy ügyben, akkor nem azt kell kérdezned, hogy egyetértesz-e ezzel vagy azzal, hanem hogy mi fáj, mire van szükséged, mi az, ami neked fontos. És hogyha így kérdezed, akkor nagyon-nagyon hasonló válaszokat adnak az emberek, és hogy ők azt mondják alapvetően, hogy ebből kell, tehát, hogy ebből kell kiindulni, tehát hogy abból, hogy az emberek alapvető szükségleteit hogyan elégítjük ki, és nem abból, hogy kire akarom, hogy szavazzál, vagy nem tudom, kit utáljál, vagy kivel van bajod. Szóval, hogy ők ilyen nagyon, hogy mondjam, alulról jövő válaszokat adnak erre a párbeszédre, nem ilyen fölülről, hogy akkor a, nem tudom, álljon szóba egymással a két politikus, mert az tulajdonképpen kicsit mindegy, hogy ők szóba állnak-e. Az a kérdés, hogy az embereket be lehet-e húzni olyan mozgalmakba, amik aztán nyomást tudnak gyakorolni a választott képviselőkre. Szóval azt hiszem, hogy ez inkább így jelent meg, és ilyen szempontból tényleg izgalmas az, hogy mondjuk hogyan lesz egy nagyon erősen republikánus államból demokrata állam mondjuk 10 év alatt, és akkor ez egyrészt ilyen demográfiai változás, tehát hogy új emberek költöznek be, akik mást akarnak, de azért annak a kérdése is, hogy mondjuk olyan emberek kezdenek el szavazni, akik korábban nem szavaztak, vagyis akik korábban azt gondolták, hogy nekik nincs közük ahhoz, hogy mi történik a közéletben, és mondjuk meg lehet őket győzni arról, hogy egyébként van, és tud véleményed lenni, vagy mondjuk olyan embereket tudnak behúzni ügyekbe, akik korábban egy másik pártra szavaztak, de mégis azt érzik, hogy jó, egyébként ez az én ügyem, és fontos nekem, hogy változás legyen. Szóval, hogy csak azt akarom mondani, hogy inkább az amerikaiak azok, akik erre választ adnak szerintem, és ők sem politikai szinten, hanem közösségszervezői szinten. Tehát, hogy ügy, mint az ügy, mint a belépés, és nem a kire szavazol, vagy ki legyen kormányon a kérdés.
Igen, csak megerősítve ezt, hogy a közös cselekvés az valamilyen módon párbeszédet tud talán teremteni, és miközben együtt csinálunk valami egész egyszerű dolgot a faluba, a városba, nem tudom hol, a közben még nem jelenik meg az első pillanatban talán ez az elválasztás, hogy ki kire szavaz, és ez a közös cselekvés a kommunikációban talán segítség lehet, ezzel a reménnyel hoztam csak mindezt szóba.
Egy autoriter rendszer alapvetően a többségnek is rossz, de azért itt egy kerekasztalban ti kiemeltétek a kisebbségek helyzetét, vagy az elnyomott csoportok helyzetét. Itt tudtatok erőforrásként tekinteni esetleg a kisebbségi létből eredő mozgalmakra, vagy mire jutottatok ebben a kérdésben?
Igen, szerintem amire gondolsz, az volt egy olyan kerekasztalunk, hogy a feminista és az antirasszista kormányzás, és kifejezetten így fogalmaztuk meg, mert ezt a két dolgot akartuk előtérbe helyezni, hogy milyen az, amikor azt mondod, hogy az a jó kormányzás, ami mondjuk jó a nem fehér honfitársainknak, vagy nem tudom, Amerikában a feketéknek, Magyarországban a cigányoknak, mindenhol a bevándorlóknak, tehát hogy ez, és hogy mondjuk milyen hogy az jó kormányzást azt határozza meg, hogy mondjuk feminista vagy antirasszista, tehát hogy a nők igényeit előtérbe helyezi, a kisebbségek igényeit, és ez egyébként ebben az értelemben egy politikai állásfoglalás is a közelt iskolája részéről szól, hogy ezzel üzenni is szerettük volna, hogy igen, egyébként szerintünk az a helyes és jó kormányzás. Nem azért, mert ugye az ilyen típusú kormányzás az nem azt jelenti, hogy csak a romáknak meg a nőknek lesz jó, hanem hogy valójában, hogyha arra optimalizálsz egy önkormányzatot, vagy egy bármilyen irányítást, hogy az a kisebbségeknek jó legyen, akkor ahogy te is mondod, az mindenkinek jó lesz, mert olyan körülményeket fogsz teremteni, hogy bárki bármilyen helyzetben van, ott részesülni tud a javakból. Egyébként azért nem mondom, hogy itt ilyen nagyon áttörő dolgokat tudtunk mondani, tehát hogy szerintem azért Magyarországon ennek nagyon kicsi hagyománya van, hogy mondjuk egy önkormányzat arra optimalizálná a működését, hogy minél bevonóbb legyen, minél sokfélébb legyen, minél inkább a nők igényei legyenek előtérve, tehát hogy ez inkább egy ilyen tapogatózós beszélgetés volt, hogy egyáltalán elkezdjük ezt tematizálni, hogy milyen az, amikor ebbe kezdesz el gondolkozni, és nem abba, hogy nem tudom, fenntartható közlekedés, vagy nem tudom, hatékony bürokrácia, hanem akkor így most ezeket egy kicsit félretesszük, és ráfókuszálunk arra, hogy mi lenne, hogyha olyan önkormányzatokat csinálnánk, ami a romáknak nagyon jó. És akkor és azért a válasz, tehát hogy erre szerintem válaszokat nem találtunk, pont azért, mert szerintem Magyarországon erre nincsen még példa, hanem inkább több kérdés volt, dilemmázás, bizonytalanság, önbizalomhiány is ebből a szempontból, hogy lehet-e ilyet csinálni, hogy fognak-e ránk eléggé figyelni, hogy igaz tud-e az lenni, hogy mondjuk a kisebbségek vannak a fókuszban, azért, mert a többségnek már mondjuk elvileg mindene megvan. Szóval, hogy ez inkább, tehát én nem mondom, hogy ez itt ilyen nagyon sok jó gyakorlatot össze tudtunk szedni, szerintem inkább előtérbe tudtuk hozni ezt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha így gondolkoznánk a kormányzásról.
Van-e valami olyan újszerű rádöbbenés vagy felismerés, ami megrengette egy kicsit a konferencia kapcsán vagy új lendületet hozott, hogy na ezzel nagyon kellene foglalkozni, ezzel valahogy tovább kellene ebben a dologban jutni. Egyáltalán hogyan lehet nem megváltozni, akik a hatalomba kerülnek, lehet-e abban segíteni kívül, hogy megtartsák a saját hangjukat, a saját arcukat, és ne formálja őket át a hatalom, ha már a hatalomban lévőkről beszélünk. De hát persze ez a civileket is az.
Hát most ez két kérdés, hogy ugye volt-e valamilyen áttörő felismerés, meg hogy volt-e, hogy mit lehet tenni azokkal, akik bekerülnek a hatalomba, és hogy ne
igen, hogy
essenek
megőrül.
Ettől szét, vagy...
Igen. Tehát, hogy ne változzanak, ne legyenek a rabjai a politikai magatartás, vagy a politikai szerveződésnek.
Uh-huh. Hát ez utóbbiról szerintem kevésbé volt szó, mert azért szerintem itt Magyarországon sajnos most elég kevés tapasztalat van azzal kapcsolatban, hogy aktivisták vagy civilek bekerülnek a hatalomba, és akkor ettől, nem tudom, korrumpálódnak, szóval, hogy egyszerűen túl kicsi a minta ahhoz, hogy ez ilyen jelentős léptékben meg tudjon történni. Egyébként én erre be a kérdésbe inkább az ilyen mentális egészséget hoznám föl. Tehát én azt látom, hogy azért, tehát hogy ebben a magyarországi rezsimben alapvetően azok, akik így társadalmi változásért dolgoznak, azok így kikészülnek. Szóval, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon nehéz nekik egészségesnek, meg jól megmaradni, és akkor ez egyrészt a politikai támadások miatt van, másrészt meg az ilyen napi kínlódások miatt, hogy mondjuk azért sok ember, akiben szerintem nagyon sok potenciál lenne, és egy ilyen jól működő demokráciában elképesztő programokat tudna megvalósítani, meg szárnyalni tudna, ők éppen hogy csak így eltotyorásznak, és ilyen kicsi dolgoknak nagyon örülnek, és mondjuk szóval én inkább ezt látom egyelőre, olyat én azért még kevéssé látok, hogy valakit a hatalom annyira megmámorított volna, hogy már nem lehet vele mit kezdeni. És az, hogy ilyen áttörő, tehát én egyébként, tehát hogy én nagyon élveztem ezt a konferenciát, bár ez most furi mondani, mert én szerveztem, vagy én voltam az egyik szervező, de hogy én így végigültem, és nekem az egész, tehát én azt, nekem is, meg másoknak is így az volt az érzésünk, hogy ugye azért ezek még mindig ilyen kis oxigénterei típusú helyek, szóval, hogy ahol az emberek így összejönnek, szabadon beszélgetnek, önkritikusak is, kritizálnak is, közösen gondolkodnak, kérdeznek. Nekem az, mint szervező, iszonyú fontos volt, és őszintén szólva tök büszke vagyok rá, hogy minden beszélgetésben a nők és a férfiak egyenlő módon voltak képviselve, ami szerintem nem magától értetődő egy magyarországi konferencián, sőt, hogy majdnem minden beszélgetésben részt vettek roma magyarok is, ami szintén nem egy teljesen bevett dolog, tehát hogy tudtunk egy olyan teret létrehozni, ahol sokféle emberek, meg a magyar társadalmat képviselő emberek szabadon tudtak egymással így azon gondolkozni, hogy hogy legyen változás. És akkor ezen belül biztos, hogy sokaknak volt, meg nekem is, amikor mondott valaki valamit, és azt mondom, hogy hú, aha, tényleg igen, hú, ezt nagyon-nagyon tovább kell még gondolni, meg ezt tovább kell vinni, de hogy azért inkább egy ilyen általános érzés azzal kapcsolatban, hogy még mindig vannak szerveződő emberek ebben az országban, még mindig vannak olyanok, akik hisznek abban, hogy lehet jobb. Nem ment el mindenki külföldre, azért ugye ez egy folyamatos tapasztalat, hogy így egyre inkább egyedül maradunk, ilyen, nem tudom, változásért dolgozó emberek, vagy aktivisták, vagy ilyesmi, és hogy így, hogy mondjam, intellektuálisan inspiráló beszélgetéseket még mindig tudunk folytatni, és hogy ez nem veszett el. Ugye hát mi egy iskola vagyunk, a Közeliskolák, alapvetően ez a dolgunk, hogy így intellektuálisan inspiráljuk az embereket, és aztán abban reménykedünk, hogy ezek az emberek utána a változást cselekedni is fogják, szóval, hogy de itt főleg a gondolkodásról, a közös gondolkodásról van szó.
Itt közvetlenül a közélet iskolájára utaltál, adott-e új muníciót, vagy valami változás, változtatási, vagy újítási ötletet? Szóval, hogy tudtok-e a közélet iskolájában valamit máshogy csinálni, vagy egyáltalán szükséges-e, vagy egy megerősítés, hogy jó ez az iránya, hogy most történik?
Hát az tökre látszott, hogy nagyon kell, hogy összekössük azokat az embereket, akik dolgoznak, tehát hogy kell, hogy nem szabad föl, tehát hogy kell, hogy az egy feladat, hogy ezeket a gondolkozási tereket megteremtsük, tehát hogy erre szükség van.
Tehát hogy a diskurzusnak a jelentőségéről beszélsz meg, arról,
igen.
Hogy összeköti őket, igen?
Igen, meg hogy kapjanak külföldről is hogy kapjanak külföldről is impulzusokat. Ugye nem szabad ezt se túltolni abban az értelemben, hogy nem szabad, hogy az emberek azt gondolják, hogy jaj, külföldön minden olyan szuperul működik, és akkor csak meg kell tanulnunk, és itt adaptálni kell. De hogy ez a típusú műfaj, amit itt csináltunk, hogy szinte minden kerekasztalban volt egy külföldi résztvevő is, de azért alapvetően a magyar dolgokról szól, tehát hogy így azért nézzünk ki egy kicsit a magyar burkunkból, tehát hogy nem olyan nagyon különleges ez a hely, azért máshol is történnek hasonló dolgok, akár rosszabb dolgok, tudunk egymást tanulni, de hogy nem kell ezt az ilyen nyugatfetisizmust, hogy jaj, mert ott aztán minden nagyon szuper. Tehát hogy szerintem ez, nekem ez egy fontos elem volt, én ezen dilemmáztam, hogy ez majd jól fog-e kijönni, hogy behozzuk a nemzetközi vonalat, de szerintem jól jött ki, mert nem volt túltolva, de pont ott volt arra, hogy így észrevegyük, hogy egy globális rendszerben élünk egyébként. És egyébként szerintem, tehát nekem igazániból a legfontosabb ilyen tapasztalat az az volt, hogy mennyire hiányoznak az ilyen olyan szervezetek, amiknek nagy tagságuk van, amiknek nagy bázisuk van, amik tömegeket nem csak tüntetésekre mozdítanak meg, hanem hosszú távú munkába tudják őket beszervezni. Tehát, hogy akik ilyen ügyek és értékek iránt hosszan, sokan dolgoznak együtt. És ugye az látszik, hogy nagyon sokan próbálják, hogy mondja, tehát, hogy nagyon sokan felbuzdulnak, de aztán mintha nem lennének eszközeik arra, hogy ezt tovább vigyék ezeket a felbuzdulásokat. És hogy ez nem egy új felismerés, csak valahogy most itt újra, mert mindig minden kerekasztalból azért végül ez jött ki, hogy de hát ehhez kell sok jól szervezett ember, jól megszervezett ember. És hogy hát igen, bizony, hát ezt tudjuk, évek óta tudjuk, de hogy ezt akkor csinálni is kéne, nem csak felismerni mindig. Szóval igazándiból nekem csak ez volt a fontos, és én folyamatosan azon gondolkozom, hogy hogyan lehet ezt segíteni. És tényleg ez nem specifikus az Orbán rezsimre, hanem hogy általában ahhoz, hogy Magyarország egy demokratikus hely legyen, erre lenne szükség. Ja, úgyhogy nekem például ez fontos volt, de egyébként nekem, mint középiskolája, az is fontos volt, hogy azért, hogy az látszik, hogy azért szükség lenne, hát egyfajta, nem tudom, politikus képzésre, vagy szóval, hogy arra is, hogy emberek eligazodjanak a politikában, meg akik mondjuk politikai pályán gondolkoznak, vagy politikai részvételen gondolkoznak, ők is kapjanak segítséget, ne csak az aktivisták, hanem azok is, akik esetleg be akarnak lépni ebbe a másik szférába, mert ahogy te is mondod, azért ott nagyon nehéz eligazodni, és hosszasan ott is dolgozni, hogy ne égjenek ki, meg ne adják föl, meg aztán ne veszítsék el teljesen a kapcsolatot az értékeikkel.
Egy háttér dologra hadd utaljak itt a beszélgetés utolsó perceiben, hogy a közelmúltban megjelent egy nagy gyűjtőmunkának a hozzáférési lehetősége, ez a küzdelmeink története. Valójában itt most az elmúlt közel egy órában is a küzdelmekről volt szó. Önmagunkkal hogy tudunk meg a társakkal küzdeni, de egyáltalán, hogy milyen együttműködések, milyen tiltakozások, milyen konfrontációk vannak. Egy pár szót csak arról, hogy nem sokkal a konferencia előtt hoztátok nyilvánosságra, hogy ez egy nagy kutatás, és egy nagy gyűjtő, nem is kutatás, gyűjtőmunka volt, vagy talán mind a két szó igaz, és hogy a mozgalom történeti adatbázis elkezdett gyűlni, ez szerintem egy nagyon komoly egyik háttere, egyik ilyen kiinduló pontja lehet az ilyen munkának. Van valami ezzel kapcsolatosan, ami került-e ez szóba a konferencián, ha nem, akkor is, hogy látod, hogy te, hogy tud ez tovább egzisztálni?
Abszolút szóba került, mert ez ugye része annak, amit mi képzeleti munkának hívunk. Tehát ami az, hogy képesek legyünk elképzelni azt, hogy egyrészt, hogy milyen világban vagy milyen országban szeretnénk élni, és hogy képesek legyünk arra, hogy elképzeljük a lehetségest, meg a moston túl tudjunk gondolkodni, hogy így legyen valami, ami felé haladunk, és aztán be tudjuk lakni azt a teret, ami a lehetséges és a most között van, és ezt ne egy ilyen utópiának gondoljuk, hanem egy megoldandó feladatnak. De ez hátrafelé is működik, tehát hogy a képzeleti munkának nem csak a jövőnkre kell vonatkozni, hanem a múltunkra is, hogy el tudjuk képzelni, hogy egyébként mi egy olyan társadalomból jövünk, aminek igenis van mozgalmi története, meg van előképe annak, hogy emberek kiharcoltak dolgokat, ami fontos volt nekik, és akkor ez a mozgalom történeti adatbázis, ami a mozgalmak.hu oldalon található, és azt hiszem most már a rendszerváltástól talán 10 évnyi ilyen tiltakozási esemény fel van dolgozva. Ez azt jelenti, hogy megpróbáltuk az ilyen legnagyobb magyarországi mozgalmakat az alapján feltérképezni, meg az alapján ilyen történetet vagy narratívát írni, hogy milyen tiltakozási eseményeik voltak, és akkor az ilyen obskurus, soha nem hallottunk róla, de úristen, milyen érdekes, hogy még ott is, abban a faluban is történt valami tiltakozás, valami ellen, és még sikeres is volt, az ilyen ismertebbek vannak összeszedve, és tulajdonképpen itt a lényeg az a narratíva, tehát ugye a narratíva építés, hogy legyen egy történet, amit el tudunk magunkról mondani, és ami nem az a történet, hogy minket mindig elnyomnak, nekünk nagyon nehéz, a magyarok azt szeretik, hogyha uralkodnak fölöttük, meg hogyha az állam mindent megcsinál, hanem egy olyan történetet elmesélni, ami azt mondja, hogy a magyarok nagyon sokat szerveződnek, ha igazságtalanság történik velük, akkor ellenállnak, elérnek sikereket, és ezáltal változik az ország. Szóval, hogy ugye ez a fajta képzeleti munka visszafelé, meg előrefelé is kell, hogy tudjon működni. Úgyhogy ez a mozgalma.hu, ez ennek egy ilyen eszköze, ami egyrészt történeteket mesél el, másrészt meg tényleg konkrétan egy ilyen történeti adatbázis. Tehát, hogy utána lehet nézni, ha mondjuk valaki valamilyen mozgalom iránt érdeklődik, hogy annak a mozgalomnak mi volt Magyarországon a rendszerváltás óta a főbb eseményei, meg a főbb története, és ez tényleg, én ezt így első kézből tapasztaltam, hogyha egy mozgalom így felismeri, hogy neki van története. Tehát, hogy ő így jön valahonnan,
és megvalósítja. Hogy identitása is ez.
Igen, és hogy be van ágyazódva, és hogy voltak tesszák korábban is. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy így nem egy UFO vagyok, hanem hogy voltak korábban ugyanilyen emberek, akik hasonló háttérrel hasonló dolgokat csináltak, akkor valahogy úgy meg tud-e az ember érkezni, hogy egyrészt nem ők teljesen hülye, másrészt meg, hogy akkor ez egy folytatólagos munka, szóval, hogy van kifutása, meg van. Ugye ez sokszor mondtuk a konferencián is, hogy ez egy hosszú távfutás, nem egy sprint, tehát hogy itt évtizedekbe gondolkozunk a változásban, és nem egyik napról a másikra, és akkor így, ha az ember visszanéz, akkor látja, hogy hát ők harcoltak és elértek valamit, vagy az lehet, hogy harcoltak és elbuktak, de nem baj, mert mi újra kezdtük a harcot, szóval, hogy van miből tanulni, van miből táplálkozni. Úgyhogy ez az egész küzdelmeink története, meg ez az egész mozgalmak.hu, ez ennek a képzeleti munkának egy eszköze tulajdonképpen, amivel segíteni akarunk aktivistáknak, meg szervezőknek.
Jó hosszú távfutást, akkor most legutóbb ezeket emlegetted, hogy erre szükség van. Közös hatalmunk címmel egy nemzetközi konferencia volt a Közéletiskolája és a CEU szervezésében. Jó részt erről, de sok minden másról is beszélgetünk Udvarhelyi Tesszával. Köszönjük szépen, Tessa!
Zaczął już w kominie. Leveda Pravego!